Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
Köszönjük a kedves hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, február 11-e, kedd reggel van, 4:10 lesz 2 perc múlva, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
Meg a kedves hallgatók is, akik írnak nekünk a 0636980980 SMS, WhatsApp és Viber számra. Hát igen, az 5,5%-os infláció az egy picit kiakasztotta a hallgatókat, elég magas lett, de hát ahogy olvasom az elemzőket is általában.
De a forintot erősíti.
A forintot meg erősíti.
Érdekes, mert hogy...
Azonnal lejött 1,50-et az euróforint jegyzése, most 90, vagy 403,40-et láttam legutóbb, most 403,20. Úgy veszik, mint a cukrot.
De hogy elkezdett kamat emelést árazni a piac?
Simán benne.
Mert ez már annyira ez csak, rossz, hogy ez
igen.
Már...
Csak annak lehet köszönhető, hogy igen. Hogy
mert az mindenkinek rossz, kivéve a forintnak, mert arra erősítőleg hat, hogyha ez áll a háttérben. Na, majd ezt is megkérdezzük egyébként. Hát az, hogy 5 fölött lesz, azt egyrészt már a jegybank is csepegtette, másrészt hát a Nagy Mártonnak a tegnapi
zseniális ötlete az, amúgy nem az működő ástop újgói belengetéséről, hát az már nem előre jelzett valamit.
Éve, nem működött, de hozzuk be újra, mert igen. Azért a
sőt, egyes
számítások
szerint nem, hogy nem működött, ugye, de még hozzá is tett az inflációhoz, ugye a helyettesítő termékek nagyobb mértékű emelkedése.
Igen. Kiderült, hogy kifejezetten káros volt, ebben nagyjából igen. Mindenki egyetért, nem baj, hozzuk be újra, csak azért, mert
jó hangzik,
mert aki nem jut túl azon az egy mondaton, hogy nem emelkedhet a bizonyos termékek ára, akkor ennyit megér, hogy kommunikáció legyen. Egyéb többenet. De tényleg úgy tűnik, hogy ebbe az irányba haladunk, lehet még majd ilyen. Na, mindegy, 5,5, ez messze-messze várakozás fölött. Erre majd még visszatérünk, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, illetve ez elindít-e valamit, följebb kell nyomni az egész idei éves inflációs várakozást, meg hogy a kamatpályára hogy hat. Amit tippünk tényleg az, hogy a forint már azt árazza, hogy akár kamatemel is lehet. Egyébként korábban Virovácz Péter már erre tett utalást, aztán egy kicsit ugye ez úgy elhalt, a piac még nem ment el ebbe az irányba, az MNB jutott abba a kommunikációs fázisba, hogy az előző múlt heti ülésén már sokkal kevésbé az addigiek eddig is azt mondta, hogy leálltak a kamatcsökkentésekkel, most egy olyan periódus van, amikor már nem lazíthatunk, de hogy ebből is a még nagyobb szigor irányába ment el kommunikációs szinten, de azért még messze nem volt benne a pakliban az, hogy esetleg emelés is lehet. Na majd innen akkor a szakértőknek átadjuk a terepet, mert most...
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
375 évvel ezelőtt hunyt el René Descartes, francia filozófus, természetkutató, matematikus, őrá fogunk most emlékezni Katona Csaba történész segedelmével. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És valóban évfordulója van René Descartes halálának, amiről azért gondoltam fontosnak, hogy megemlékezzünk, mert általában vele kapcsolatban egy mondat szokott előtérbe kerülni, gondolkodom, tehát vagyok. És körülbelül ennyit lehet tudni René Descartes-ről.
Hát illetve azért még illene ugye a Descartes fél koordinátorrendszer, hiszen napos szinten használjuk szerintem, vagy legalábbis találkozunk ez az XY-tengelyen ábrázolt pont.
Elvégre kiváló matematikus is volt.
Így is van, pontosan.
Igen, ez egy nagyon lényeges elem, hogy egy olyan kornak a szülötte, ugye a 17. században él Descartes, amiről elmondható, hogy igazából lehetővé tette még azt, amit ma már egyre nehezebb megvalósítani, hogy szóval a 16. század szülötte, de az élete nagy része a 17. esett, mert 1596-ban született, tehát Ebben az időszakban még azért viszonylag működőképesnek tűnt az a dolog, hogy valaki több tudományterületen is maradandó tudjon alkotni. Más kérdés, aztán ebből mit rostált ki az idő, és mit nem, az ő esetében ez leginkább maradandó volt. De kétségtelen tény, mondjuk egy 21. században azért már sokkal nehezebb ilyen polihisztornak lenni, mint amilyen ő volt. És hát ha megnézzük az életművét, meg azt, hogy mi mindent szokott el kapcsolatban elhangzani, meg hogy milyen életet élt, akkor azt gondolom, hogy nagyon izgalmas személyiséggel fogunk találkozni. Tegyük helyre mindenek előtt ezt a Gondolkodom, tehát vagyok ott, ugye ez a Értekezés a módszerről című művében szokott szerepelni, a latinul cogito ergo sum, így fordul elő. De hát, mint oly sok más jó ütős, meg nagyon jól sikerült idézet, ez is egy kiragadott részlete egy gondolatsornak. Itt hadd citáljam ide József Attilát, ugye tőle idézték még az elmúlt rendszerben, gyakorta, de sokszor most is, hogy dolgozni csak pontosan szépen, hogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
Igen. Ki hát volt írva az osztálytermőn
falán?
Na de az előző sor meg így hangzik, hogy ha bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan szépen. De maradjunk, ha egy kicsit más kontextusba tudja helyezni a jelentéstartalmat. Ennyit József Attila kapitalizmus kritikájáról, viszont ugye a Descartes-i gondolat pedig az így hangzik, hogy mivel észrevettem, hogy ez az igazság, Gondolkodom, tehát vagyok, olyan szilárd és olyan biztos, hogy a szkeptikusok legpózóbb felvetéseim sem képesek ezt megingatni, ezért úgy gondolom, hogy aggály nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, amelyet kerestem, és amire utal, az pedig az, hogy igazság szerint mindent, de mindent azt úgy kell tekinteni, hogy az öntudat bizonyossága az alapja a gondolkodásnak, tehát így értem, hogy a Gondolkodom, tehát vagyok. Ami persze nem azt jelenti, hogy ennek a sokszor idézett mondásnak kisebb értéke volna, csupán azt, hogy tegyük a helyére.
Persze.
De ki volt ez az ember? Kezdjük ezzel. 1596. március 30-én született egy Descartes nevű városba, de nem árulok el semmi meglepetést, hogy a születésekor még nem Descartesnak hívták a várost, tehát ezt róla nevezték el a későbbiekben. A városnak az volt a neve akkor, hogy La Haye-en-Touraine, ha jól ejtem ki. Itt jegyezném meg, hogy a román történelem egyik jeles figurája, dr. Petró Róza, pedig dr. Petró Rózában született, tehát a város is megkapta a doktori címet, igaz, hogy még azt se így hívták akkor, amikor született, de ettől még ez jó hangzik. Na most, visszatérve Descartesre, az a helyzet, hogy a 19. század elején keresztelték át ezt a helyet, ezt a Le Haye-en-Touraine-t, mert hogy több Le Haye volt Franciaországban, Le Haye Descartes, aztán majd a 20. század második felében a simát Descartesre rövidítették, ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy viszonylag jómódú családba született. Tehát viszonylag jómódú alatt azt értem, mert nem voltak gazdó, de napi problémái se voltak. Egyébként pedig egy nemesi család és művelt família. Ha megnézzük, hogy mi volt a édesapjának a foglalkozása, a Breton királyi fellebbviteli bíróság egyik tisztviselője volt, tehát egy hivatalnok, akit a hivatali kötelmei hol ide, hol oda szólítottak el. Joachimnak hívták az édesapát, és a édesanyja Jean Brossard, ő pedig hát igazából az unokatestvére volt az édesapának, amit hát nem feltétlenül hangoztatnának ma már, de ettől még ez egy tény, ebben a korban hogy azért mások voltak a viszonyok. Nagy szerepet játszott egyébként Descartes nevelésében a nagymamája, meg a két testvére nevelésében, az édesanyja az hamarosan meghalt. Viszont ami ezt nem befolyásolt, ez egyébként roppan szomorú tény, az pedig az, hogy egy nagyon kiváló jezsuita iskolában kezdte meg a tanulmányait, és ez döntő hatást gyakorolt a gondolkodás módjára több tekintetben is. Egyrészt egy nagyon jó alapokat kapott minden tekintetben, tehát az iskoláztatását tekintve, ez egy nagyon fontos dolog. A másik viszont, hogy ez egyébként vélhetően gyenge fizikumú fiúra nagyon nagy hatást gyakorolt az a katolikus szellemiség, amivel ott találkozott. Tehát nagyon sokszor lehet találkozni azzal a, hadd mondjam így, tévhittel, hogy Descartes, mint a materializmus alapja, valójában megkérdőjelezte volna Isten, vagy a kereszténység bármelyik alaptézisét, ezt nem tette. Tehát egy nagyon fontos dolog volt, hogy az ő kételkedő személyisége, filozófiájának a gátja, vagy korlátja, vagy ha úgy tetszik a határ, az az volt, hogy Isten létét véletlenül sem kérdőjelezte meg, sőt bizonyítani vélte. Tehát ugye ez a kettő, ami ma már első egy ellenmondásosnak tűnik, ebben a korban abszolút nem volt az. Itt utalnék egy olyan tulajdonságára, ami élete végéig szó szerint végig kísérte, és lehet, hogy hozzájárult aztán viszonylag korai halálához. Nevezetesen az, hogy nagyon-nagyon szerette sokáig az ágyban maradni. Tehát ilyen 11 óra előtt nem igazán szeretett kimászni az ágyból. Állítólag gyenge fizikum volt, és ez emiatt történt meg, de minden esetre ez egész életére jellemző volt, hogy hosszan, nagyon sokáig szeretett aludni, majd látni fogjuk ennek a jelentőségét a halála kapcsán. Minden esetre azt biztosan lehet tudni, hogy tovább tanult egyetemen, csillagászattal, matematikával, természetfilozófia, etikával, művészettel, zenével, nagyon sok mindennek fokozott, és Poátyi Egyetemén végül is megszerezte a bakkalárusi fokozatot, az egyetemi doktori fokozatot. És igazából azt lehet mondani, hogy innentől kezdve további tanulmányok felé mozdult el. Egyébként tehát olyan kiváló egyetemekre járt, amelyet a Poitiert emlegetjük, hol például Francis Bacon-t vagy Rabelais-t képezték. Tehát nyugodtan el lehet mondani róla, hogy nagyon komoly képzésben volt része. És meg kell említeni még egy embernek a nevét, ez pedig Isaac Bachmann, egy német úriember, aki nagyon jó barátja volt, igaz, hogy aztán összevesztek és elváltak egymástól az útjaik, de ez egy nagyon fontos hatást gyakorolt rá a vele való állandó beszélgetés, levelezés. És hát természetesen valamiből élnie is kellett, úgyhogy még katonai szolgálatot is végzett Móricz von Nassau vagy Nassau Móricz seregében szolgált, így aztán elkeveredett Németországban, volt, hogy ott volt Frankfurtban a birodalmi gyűlés, amikor II. Habsburg Ferdinándot császárrá koronázták, és hát így keveredett el aztán Ulmba, ugye Ulm az ott van a Dunánál, tehát ott igazából Ulm az ma a Bajorországnak, bár nem Württemberg határa, úgy módon, hogy Nagy Ulm, tehát Új Ulm az már Bajorországnak számít, de az Émen Apollon azt éppen elcsatolta akkor ugye Württembertől. Na de visszatérve a lényegre, itt Ulm mellett, amikor lakott, akkor egy csodálatos álmot látott, és ez azért nagyon furcsa dolog, mert egy végtelen racionális embernek egy álom üzent meg jó néhány dolgot. Ez az álom, amiben egy szellem jelenik meg, legalábbis az ő értelmezése szerint egy szellem jelent meg, ez igazából nem egy álom volt, hanem egy komplett álom sorozat, ami őt arra ösztönözte, hogy igyekezzen nem a szellem nyomására, a rossz szellem nyomására, hanem a saját tudása alapján a lehető legközelebb jutni a világ megismeréséhez, és hát ezt a világ megismerését hogyan is miként képzelt el. Tegyük rögtön hozzá, hogy volt ennek gyakorlati oldala, és például a szolgáló lánytól egyszer egy gyermeke született, tehát mondjuk olyan, hogy összetett és bonyolult életet élt, azért most koncentráljunk inkább a filozófiájára. Néhány olyan dolog, amit mindenképp érdemes leszögezni vele a kapcsolatban. Az első az, hogy azt vetette föl, és ez volt mindennek az alapja, hogy igazából tapasztalati úton kell újra gondolni minden vélfajgalmos tudásunkat. Tehát el kell azt felejteni, hogy van olyan, hogy valaminek a létét vagy a logikáját pusztán hit vagy meggyőződés alapján elfogadjuk, hanem gyakorlatilag le kell rombolni minden eddigi tudásunkat, tehát vissza kell bontani az alapokig a legnagyobb épületet is, és újra felépíteni és kiszúrni minden olyan logikai hibát, ami azt látszik bizonyítani, hogy valamiről eddig rosszul gondolkodtunk. Ez ugye egy elég nagy program, ezt azért persze se felejtsük el. Tehát csak az lehet igaznak elfogadni, mondta ő, amit tisztán és világosan fel lehet fogni. A legapróbb részletig bele kell menni a problémákba, hogy lássuk, hogy miről van szó, és az egyszerű problémáktól a bonyolult problémákig kell haladni. Ezt igyekezett szabályokban rögzíteni, hogy ezt a egyébként valójában ilyen matematikai alapú filozófiát hogyan lehet felépíteni. És például az ismeretelméletét úgy határozta meg, hogy háromfajta ismeretünk van. Talán mondjuk úgy, hogy a legértékesebb a tapasztalat által szerzett. Mert azt megtapasztaltuk, tehát eljutottunk empirikus úton oda. Aztán van az, amit nem tapasztaltunk meg, de mégiscsak birtokában vagyunk egyféle ismeretnek, ez a képzelőerő segítségével megalkotott ismeret. És van egy harmadik. A harmadik, ez egy nagyon érdekes történet, ez a velünk született ismereteknek a sora, ami tehát úgy ab ovo létezik, na és ide sorolta be azt, hogy az önmagunkról alkotott képünk ide tartozik, és az Istenről alkotott képünk ide tartozik. És ez pedig azért fontos, mert egy tudta azt ő összeegyeztetni, ezt a kételkedő elvét Isten létével, hogy igazából az Istenről alkotott elképzelés az nem tapasztalati alapon született meg, hanem az egész egyszerűen belénk van plántálva, következésképpen nem lehet kételkedni Isten létében. Tehát figyeljük az ő logikáját, mert persze lehet vitatkozni, hogy minden, de ő ezt abszolút mértékig így vezette le. Viszont van egy nagy csapdája annak, és most tényleg nem nincs időnk, meg lehetőségünk a teljes Descartes-i filozófiát fölvázolni, amit ő mond, hogy nevezetesen, hogyha minden ismeretünket lebontjuk, hogyha szinte mindentől eltávolodunk, amit eddig tudunk, akkor elérkezünk egy ilyen légüres térbe. Tehát a régi önmagunkat lebontjuk a gondolkodásunk révén, ugye? De még nem építettük fel az új önmagunkat, tehát eljutunk egy olyan nullponthoz, amivel hát valamit kezdeni kellene, és hát olyan lehet ezzel valamit kezdeni, hogyha egyszer ott vagyunk egy olyan helyzetben, amikor a gondolkodásunk éppen sehol se állja meg a helyét, mert még a újat nem értük el, a régi pedig már nincs meg. Mit lehet ilyenkor tenni? És erre fölállított, és ez nagyon jellemző az ő gondolkodása, és talán ezzel tudom legjobban példázni a Descartes-i logikát, hogy ebben a ideiglenes állapotban, ami hosszú ideig is tarthat, gondoljunk, hogy ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet csapatokra, tehát ez nem lehet tudni, meddig tart, itt fel kell állítani egy ideiglenes etikát, ami útmutatóul szolgál ahhoz, hogy ne erkölcs nélkül létezzünk. És akkor a következő vetette fel, hogy mi ez a három elv, aminek alapján igenis morálisan meg tudjuk állni a helyünket ebben a átmeneti állapotban. Az első az elv az az, hogy a vallást, a szokásokat és a törvényeket elfogadjuk. Tehát van egy keret. Uh-huh. Ez ugye egyfelől egy vallási keret, másfelől egy morális keret, ha arról van rész pedig egy jogi keret. Ezeket fogadjuk el. Egyébként azt gondolom, hogy minden normális állampolgár így viselkedik.
Igen.
Tehát ez elfogadjuk egy alapnak. A másik pedig az, hogy amennyiben, és ez nagyon érdekes viszont, hogyha elköteleztük magunkat egy világnézet mellett, legyen az bármilyen világnézet, akkor azon ne változtassunk, csak ha erre nagyon konkrét okunk van. És nagyon biztos okunk van. Uh-huh. Nem tudom, hogy egyébként ez a kettő mennyire egyeztető összeesére, és a harmadik pedig, hogy hát ezzel mindenki döntse el, mennyire akar vele azonosulni, szóval mindenki fékezze meg a vágyait, van az viszont eltéríti erről az útról. De ugye, hogyha megnézzük, hogy ő mit mondott ezzel, ez egy gyakorlatilag egy elképesztően nagy emberi programot vázolt föl. Megszületek, van egy tudatom, ez a tudatom nem feltétlen tapasztalatra épül, és nem feltétlenül a tiszta ész logikájára. Következésképpen az a feladatom emberként, gondolkodom tehát vagyok, hogy visszabontok mindent, amit eddig gondolni véltem a világról, majd elképesztő racionálisan mondhatni, célracionálisan újra összerakom ezt az egészet, hogy egy magasabb szintről és kisebb tévedésekkel tudjam szemlélni a világot, beleértve saját magamat is, de mivel ez egy nagyon hosszú és bonyolult út, ezért egy ideiglenes statikát kell alkalmazni addig is, amíg idáig eljutunk. Szóval nem volt egy egyszerű elve.
Nem.
Így. René Descartes. Említsünk meg még vele kapcsolatban még egy dolgot, hogy túl azon, hogy beszélnem is volt könnyű természetű figura, előfordult vele, hogy városból azért költözött vidékre, mert már elege volt abból a tömegből, ami ott körülveszi. Tehát elég nehezen bírta elviselni, de még a halála kapcsán nem dicserik meg egy nagyon érdekes dolgot. Ma Svédországnak volt egy kiemelkedő uralkodó ügye, Krisztina svéd királynő, aki 1649-ben úgy ítélte meg, hogy rendkívül hasznos lesz számára uralkodóként, gondolkodó uralkodóként és felelős uralkodóként, ha hosszas beszélgetéseket folytat Európa egyik legnagyobb koponyájával, René Descartes-tal. Descartes pedig erről természetesen nem akart lemaradni, Stockholmba tette át a székhelyét. Egyetlen probléma volt, ahogy említettem, 11 óra előtt Descartes utált fölkelni, kis túlzással nem is volt rá feltétlenül képes. Ezzel szemben Krisztina királyné, egy afféle rendes evangélikus ember megfogta magát, és reggel összetűzte ki a beszélgetéseknek az időpontját. Na most ez 6 óra differencia.
Igen. A tervezett felkeléshez.
Abszolút nem értékelte a Descartes-nak a napi rendjét, azt, hogy ő miben érezte jól magát, tehát ez...
Én hajlamos vagyok arra gondolni, hogy egy királynő megfizet egy alkalmazottat, a királynőnek a napi rendje rendkívül szoros, tehát egy 17. századi barokk udvarban vagyunk, és valószínűleg ott az alkalmazott az, aki a, neki a fizetését, meg a kosztját, kvártéját áll, uralkodó, az alkalmazkodik. Tehát meg feltételezem, hogy mit tudom én, reggel 7 után azért Krisztina királynőnek már hivatali, meg egyéb kötelezettségei voltak, tehát nyilván akkor ezért tette reggel ezeket a dolgokat. De csak egy feltételezés, egyet viszont tudunk, Svédországban viszonylag hideg van. Ebből következően aztán Descartes kapott egy tüdő vagy mellhárt gyulladást, és ennek következtében pár hónappal utána megérkezett Stockholmba, meghalt. Oh. Tehát igazából végzetesnek bizonyult ez a meghívás. Vannak ilyen elképzelések, hogy megmérgezték.
Igen, van egy ilyen harzénos szál.
Igen. Igen, valóban így van. Amennyire hinni lehet a legújabb vizsgálatoknak, ez az orzén, ez mindenféle gyógyszerek révén és fokozatosan került a szervezetébe, tehát igazából tényleg egy tüdőgyulladás okozta ennek a kimagaslóan okos embernek a végzetét. Ugye ez egy nagyon érdekes történet volt, hogy Svédországban azért az evangélikus felekezet, ugye egy protestáns királyságról beszélünk, ez nagyon erős. Ugye a mérgezések plekkákra az adott alapot, hogy állítólag a elkötelezett evangélikusok, a gonosz katolikus meg akarták mérgezni, ez inkább ilyen összeesküvés elméletnek tűnik minden tekintetben. Be. Az viszont tény, hogy a szigorúan evangélikus Svédországban a megkereszteletlen csecsemő temetőjébe hantolták el Descartes-ot, mint katolikust. Uh-huh. Van ilyen, mondok egy másik példát, ez nem más, mint József Ben, vagy Ben József, aki ugye élete alkonyán megtért muszlimnak, valószínűleg különösebben nem érdekelte semmilyen hit, vagy semmilyen felekezet, vagy ilyesmi, de mert ugye a oszmán hadseregben csak úgy szolgálhatott pasaként, ha megtért muszlimnak, ezért ezt választotta. Na most Lengyelország, amelyiknek ugye az egyik talapköve a lengyel gondolkodásnak a katolicizmus, ezt nem igazán tudta neki megbocsájtani. Ezért úgy van eltemetve a szülővárosába Tarnovba, nem nyugodhat lengyel földbe, hogy egy négy oszlopon álló koporsóban van. Tehát a lengyel földön van, de nem lengyel földben. Lássuk ugye, hogy a korabeli gondolkodás mennyire más volt, vagy akár máig hatóan is más lehet. Viszont az tény, hogy átszállították őt Párizsba idővel, tehát végül is nem Stockholmban van a végső nyughelye, Germaine des Prés apátságába, és akkor itt gyakorlatilag újra temették őt. És hát vannak olyan legendák is, hogy amikor a maradványt a francia forradalom alatt kihurcolták, akkor gyakorlatilag semmi nem került oda vissza, csak a szíve. Ez szerencsére nem igaz, tehát Descartes holteste megvan, tudtak is vizsgálatokat végezni rajta, és a párizsi Pantheonban azt gondolom, hogy rendkívül méltó helyen nyugszik. Úgyhogy szerintem egy roppant izgalmas életút van emögött az úriember mögött, és hát egy persze is se felejtsük el, hogy az elképesztő hatás, amit a filozófiára maga gondolkodásra gyakorolt, az viszont már érvényes, tehát azt lehet mondani, hogy René Descartes a 21. században is itt van velünk, még ha nem is feltétlenül ismerjük a műveinek minden részletét.
Igen, abszolút. Hú, nagyon jó, köszönjük szépen, egy hallgató is csodálatát fejezi ki, hogy ilyen 10 percben összefoglaltad a kartéziánus filozófiát, és hogy
mi, hát csak törekedtem rá,
mi van azt ilyen hátterében. Nagyon jól sikerült így a hallgatói vélemények alapján, és mi is így gondoljuk.
Jó alapot kaptam Descartes-től, ezt ne felejtsük.
Segített, biztos, igen.
Nagyon szépen köszönjük, szép napot neked.
Én is köszönöm, szervusztok, minden jót.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk René Descartes-ről, aki 375 évvel ezelőtt hunyt el.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Egyelőre nyomozunk a szaki után, mert hogy tőzsdét kéne nyitni és elmondani, hogy mi újság van. Hát mi, amit láttunk, és amiről itt félszóban, bár ezt nem tudom, lehet, hogy adáson kívül beszélgettük, hogy erősödik a forint. Kijött ez az inflációs adat, ugye 5,5% lett, ami a, nem hagyja várakat.
Nem, azt együtt mondtuk, együtt az mondtuk már adásban, hogy inflációs adatra reakcióként, igen.
És hát könnyen lehet, hogy a piac elkezdett már nem hogy kamatcsökkentést, de emelést árazni, mert hogy nem hogy a konszenzuson értéknél vagy várakozásnál is nagyobb lett az inflációs adat, de a legnagyobb és a legvérmesebb várakozást is felülmúlt az árdrágulás mértéke, úgyhogy erre lehet, hogy egy ilyen reakció mutatkozik most a forintpiacon, minden esetre 403 forint 40 fillért adnak vagy kérnek egy euróért, és hát én csak remélni tudom, hogy most már lassan a tőzsdenyításra is sor kerül. Ács Gábor nagyon vidám hangulatban egyezkedik valakivel, én azt feltételezem, hogy sikerült egy szakértőt fogni.
Igen, igen, egészen pontosan. Itt van velünk Muhi Gergely vezető elemző. Jó reggel, szia!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Ha gondolom, az inflációt elemzitek ilyen bőszen.
Így van, az a legfontosabb kérdés ma reggel.
És mire jutottatok, mert elég pocséknak néz ki.
Ezt jól is látod, messze az elemzői várakozások felett alakult az infláció, a várt 4,8% helyett 5,5% lett, és ez főként az évelei áttározásoknak, valamint a infláció követő jövedéki adomásnak köszönhető, úgyhogy ez eléggé azt mondja előre, hogy az MNB-nek viszonylag kevés tér nyílik arra, hogy kamatokat vágjon. Ez látszik egyébként a kamatvárakozásokon is, ugyanis a magyar piacon beárazott kamatvárakozások azok jelentősen lecsökkentek 2-ről 1-re az év hátralévő részében.
Ez azonnali reakció erre az adatra, és akkor ez indokolja a forint erősödését is, mert mi erre jutottunk nagyjából.
Pontosan. Emiatt látjuk azt, hogy 405-ről most már 404 forint alá csökkent a forint euró jegyzése.
Tehát ilyenkor kevésbé számít az, hogy alapvetően a gazdaságnak egy tök rossz hírről van szó. Ilyenkor a kamatpálya az előrébb van ezek szerint.
Igen, mert a várakozások megváltoztak, és igazából a várakozások változása az, ami hajtja az árfolyamokat. Ennek látjuk most éppen egy ékes manifestációját.
Uh-huh. Oké, okay. Na nézzük akkor a
részvényekre. Tőzsdén, a részvényeknél, igen, ott hogy csapódik le ez az info?
A tőzsdéken ez talán kevésbé számít meghatározónak, inkább a nemzetközi hangulat az, ami drájvolja a részvényeket. Ma a nyugat-európai részvények viszonylag kedvező hangulatban nyitnak, a főindexek 0,1 és 0,2% közötti mértékben emelkednek, és igazából ez látszódik a budapesti értéktőzsdén, és ilyen óvatos, pozitív hangulat uralkodik ma. A BUX index is 87.798 pontig tudott emelkedni, egyébként ez 0,2%-os emelkedés a tanapi záró értékhez képest, és igazából csupán egyetlen blue chip van, aki majd csökken, ez nem más, mint a MOL, itt közel 3%-os csökkenéssel 2938 forintig csökkent az árfolyam, minden más blue chip inkább óvatosan emelkedik. Leginkább a Magyar Telekom, itt közel 1%-os emelkedést látunk, 1416 forintig. De szépen teljesít ma a Richter is, 0,8%-kal 10.940 forintot emelkedni. Az elmúlt napok nagy teljesítője pedig az OTP inkább ilyen plusz nullában nyitott ma. Itt 1% sem a ma reggeli emelkedés, és most éppen 24.710 forintot jelzik a részvényt.
Oké.
Okay. Európa nem látta a mi inflációs adatunkat, véletlenül ott mi történik a piacokon?
Európában inkább azt lehet megkitalálni, hogy az következő Trump bejelentés az nagyjából mit hozhat, inkább vám szelídülés vagy vám szigorodást, és igazából ezen örülik most a piac, hogy mire számíthatunk Donald Trump-tól.
Okay.
Egyelőre inkább óvatosabb, pozitív a hangulat ezzel kapcsolatban.
Értjük, köszi szépen Gergő, jó munkát, szép napot!
Szép napot nektek, szia. Is, sziasztok!
Új Gergely vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdék állásáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát ez micsoda dolog, lerántottad az Albertet, miközben meghívtuk ide a stúdióba.
Hát, hogy tudjunk beszélgetni is, ne csak hallgatni.
Igen, az igen. Az igazság, hogy szűkös az időnk, és inkább beszélgetnénk veled. Köszöntünk itt nálunk, szia!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És hát figyelj, azt a titulust, hogy kerestünk ilyen titulust, hogy mit írjunk, hogy csak egy szaxofonművész, vagy mi legyen, az lehet, hogy Albert világhírű szaxofonművész.
Nagyon kedves vagy.
Hát figyelj, én ahogy végignéztem a Facebookon az elmúlt évedet?
Igen.
Ugye, ez egy marha nagy turné volt, és akkor itt szerintem össze is köthetjük az új dalóddal, aminek On the Road a címe. Vélek felfedezni párhuzamokat és ihletettséget ebből.
Igen, egészen pontosan 2023 tele óta vagyunk turnén Hauserrel, ő egy világhírű csellista, ha már a világhírű szónál tartunk, akkor be kell dobnom, hogy tényleg egy világhírű művész, tehát ez nem csak itt viccelődünk. És az ő produkciójának, az elődje, vagy szóló produkciójának az elődje volt a Two Cellos nevű formáció, amit szerintem sokan is ismernek itt Magyarországon, hogy a két csellista, illetve egy dobos és ők rockzenét játszottak világszerte. Aha. Ez a formáció 13 évig turnézott a világban, különböző arénákban, majd ők szétváltak, már mondjuk a két csellista, és akkor így lett Hauser, úgy volt az egyik ők, és indította el a saját szóló karrierjét, és annó felmerült az egyébként, hogy magyar zenekar legyen, mert ő majd szereti a magyar zenészeket, tisztelem magyar zenei hagyományokat, horvát nemzetiségű, igen, és gyakorlatilag így kerültünk bele, ami azért egy érdekes dolog, mert nagyjából így végignézve ezt a koncertnaptárat, azért azt meg lehet állapítani, hogy nagyjából 20-30 évente van arra lehetőség innen Magyarországról, hogy valaki kiugorjon, és egy ilyen turnéba belekerüljön, úgyhogy ez egy speciális helyzet, és gyakorlatilag 90 koncerten vagyunk túl most így, ha összeszámolom a...
Igen, hát én azt néztem, hogy vagy már, vagy abba az irányba mész, azok művészek sorát fogod gyarapítani, akik megkockáztatom külföldön lassan ismertebb leszel, mint itthon.
Ez abszolút benne van a pakliban. Nyilván ez egy hatalmas média megjelenéssel jár együtt, egy hatalmas social media boom tulajdonképpen, és ez egy marha jó dolog, ugyanakkor viszont nekem ugye van egy saját szóló karrierem, és én ugye Zolbertként én 13 éve lassan üzem ezt a tevékenységet, jelentetek meg lemezeket, és próbálom ezt a populári jazz műfajt itt Magyarországon képviselni, és érdekes együttállások ezek, mert ugye egyfelől azt gondolom, hogy mindenképpen szükségszerű volt ez a szóló karrier ahhoz, hogy én egy ilyen nagy produkcióba helyt tudjak állni, tehát az a tapasztalat, amit megszereztem ez alatt a saját lemezek kiadásával, a saját koncertekkel, az mindenképpen beleszámít ebbe, tehát jobban tudok támogatni egy főhőst így session zenészként, így, hogy én is megéltem azt, hogy milyen ott elől állni, és ugyanakkor meg nyilván egy veszélyes dolog is, mert sokan elkönyvelték azt, hogy én most már nem vagyok itthon, innentől kezdve nem létezem itthon. Úgyhogy de jelentem itthon vagyok egyébként az év viszonylag nagy részében.
Nagyon is, és tök
hogy
jó.
Sikerült megosztani, vagy hogy mennyit kellett ugrándozni akkor a turné és a hazajövetelek között?
A tavalyi az nagyon-nagyon súlyos volt egyébként, mert ugye áprilisban kezdtük magát a turnézés, és szeptember közepéig tartott, tehát ez egy nagyon masszív időszak volt, és ez a menedzsmentnek is egy nagy tanulság volt, hogy ennyire talán nem kéne feltölteni a naptárat. 24 állomásos amerikai turné után egyből folytattuk egy európai lábbal, 19 koncerttel még, és ott már egyszerűen annyira fáradt volt a produkció, hogy nem lehetett tovább húzni az egészet, és nyilván sok-sok hiba is volt a szervezésben, stb. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy tanulság volt mind a menedzsmentnek, mind nekünk, hogy energiába azért, hogy érdemes ezzel gazdálkodni.
Most
ez
arra az jó év... volt, hogy belőttétek a kapacitásotokat, akkor, hogy hogyan kell felépíteni ezt, így vagy hány koncertre kell méretezni.
Így van, abszolút, és ahogyan kiderült az idei naptár, gyakorlatilag evidensé vált számomra, hogy foglalkozok a saját dolgaimmal, már csak azért is, mert hogy van itt egy kiváló zenekarom, készül egy új lemez, és ezzel kapcsolatban dalok, tehát gyakorlatilag az egész nyarat itthon fogom tölteni, most úgy alakul a koncertnaptár, de természetesen megyünk vissza az Egyesült Államokba 34 koncertre, illetve lesz ősszel egy Európa turné 16 koncerttel, most ez fér bele az évben.
Igen. Jól megnyomtátok a féket.
Igen, igen, páros lábbal.
És merre jártok, merre léptek föl? Ez jellemző, hogy Európa melyik része?
Alapvetően része, egy része a koncerteknek olyan helyeken zajlik, majd olyan országokban, ahol már volt tapasztalat, hogy jól működik a produkció. Ugye nyilván itt nagyon szuverén országokról beszélünk, nagyon különböző kultúrákkal, és vannak olyan országok, ahol nagyon jól működik a produkció, valahol pedig nem annyira, igazából ezt be kell látni. Nyilván ez sok-sok dolognak
a függvénye. Ez a közönség reakciója alapján méritek le, vagy?
Részben pedig nyilván promóteri dolog, ugye ez egy szintén egy nagyon komoly szakmai háló áll a produkciók mögött, akik szervezik magukat a koncerthelyszíneket, látják azt az adott országban, milyen erőforrások vannak. Úgyhogy most egy teljesen más példát akarok mondani, ugye Kínában évek óta megy szervezés. Ott egészen egyszerűen olyan praktikus okokból nem tudunk oda jutni, hogy ugye nincs Facebook, nincsenek olyan social media felületek, ahol lehet hirdetni, tehát nem tudjuk ezt megcsinálni, vagy a produkció nem tudja ezt megcsinálni, hogy hirdet egy adott felületen, és látja a számokból, hogy mennyi egy eladás generál az a hirdetés.
Helyi csatornák
van. Helyi csatornák vannak, mindenképpen kellenek helyi promóterek, és hiába van lakosság arányban nagyon sok ember, akit érdekel, hát adott esetben ez a koncert, promóteri oldalról kell eljutni, tehát ez egy nagyon sziszifuszi, nagyon furcsa történet, és konkrétan a menedzsment 2 éve szervező Kínába el tudjunk jutni. Úgy volt, hogy idén fogunk tudni menni, de valószínűleg ez 2026 lesz csak.
Jó, gyorsan csak vissza az On the Road-ra, azt akartam csak mondani, hogy a múlt hétet keresztbe szerveztem, és úgy volt, hogy múlt héten jön Zolber, de akkor viszont nem tudtunk volna beszélni az On the Road-ról, vagy legalábbis a videóklipjéről, mert hogy 3 napja van kint.
Így van, teljesen friss megjelenés, igen, most pénteken jelent meg, és hát On the Road nem véletlen lett ez a címe, gyakorlatilag ez az úton töltött időből inspirálódik ez a dal, és hát ahogyan az ember utazik a világban, azért próbál nyitott szemmel járni, szerencsére nekünk van is lehetőségünk arra, hogy körbenézzünk a városokban, és hát ez egy olyan inspiráció, ami evidens, hogy a zenész életében, a zenében jelenik meg, és így született ez az On the Road című dal, és nem csak az érdekes, hogy megjelent maga ez a dal, hanem készítettem hozzá egy videoklipet is, amiben egyébként olyan képek is helyet kaptak, amik még a januári Los Angeles-i tűz előtt készültek, és hát ez tulajdonképpen egy ilyen omázs to Los Angeles akar lenni picit az én olvasatomban, szóval kicsit ilyen, már majdnem, hogy megkönnyeztem, amikor vágtuk ezt a klipet, és így előkerültek ezek a képek, hogy ez már nem soha többet nem így néz ki, vagy soha többet nem fog így kinézni, szóval igen, ez egy érdekes.
A leírásban vannak biztató gondolatok, hogy lesznek még dalok, amik az útról, turnéról kaptak ihletettséget, meg egy új album is.
Így van, abszolút az a tervem, hogy 6 hetente ki fog jönni egy új dal, ez most egy új stratégia. Én nagyon hiszek a lemezben, én nagyon szeretem szerettem magát a lemezt, a fizikai lemezt is, tehát akár a CD-t, akár a bakelitet, és nekem az az elképzelésem most, hogy egy picit ezt felváltva hat hetente kijöjjek egy új szingöllel, és a terveim szerint ez majd októberben összeáll egy nagy lemezé.
Uh-huh. Okay, és meg is vannak a dalok, vagy ezek menet közben folyamatosan készülnek, és 5-7-6. Napjára összeáll megjelenés előttre? Gondolom nem.
Alapvetően most úgy nézünk ki, hogy 5 dal van már, úgymond majdnem fiókban, és az a cél, hogy előre dolgozunk. Nyilván nagyon-nagyon sok mindent kell szervezni, úgyhogy most az a célom, hogy nagyon tudatosan is tényleg az elmúlt évtized tapasztalatát felhasználni arra, hogy minél jobb egy legyen ez a produkció.
Izgalmas közeli programról is tegyünk említést, mert nagyon érdekes február 22-én, ami a Kunstbistróban lesz, ez a szaxofonos borkostoló, ezt nem nagyon hallottam ilyenről.
Igen, hát ez egy innováció az én részemről, mert hogy néha-néha én szeretek így megforgatni dolgokat, amik a kezemben vannak, és az ötletem az volt, hogy annyi borkostoló van a városban, hogy mindegyik nagyjából hasonló tematikával egy kicsit ezen fordítsunk, és én alapvetően mindig keresem ezeket a jazz and wine kapcsolódásokat, mert szerintem az én zeném nagyon jól működik a borral együtt.
Persze.
És alapvetően az volt az én elképzelésem, hogy nekem van egy hangszergyűjteményem, van is egyébként egy cégünk, ami hangszerkölcsönzéssel foglalkozik, és van egy olyan gyűjteményünk tulajdonképpen, amiből lehet gazdálkodni, és arra gondoltam, hogy a borkészítés is egy kézműves dolog, a szaxofonozás, a hangszerkészítés is egy kézműves dolog, ezt a kettőt mérnek kapcsoljuk össze. És tulajdonképpen a koncepció lényege az, hogy a felszolgálásra kerülő borok mellé párosítottam olyan szaxofonokat, amik ebből a gyűjteményből vannak, ezeket meg is fogom szólaltatni, tehát kvázi ez egy ilyen mini koncept is.
Minden tételhez külön hangszer.
Így van. Így van, és hát ugye a szaxofon egy nagyon impulzív, érdekes hangú hangszer, tehát igazából hangosítás nélkül úgy, ahogy van, teljesen természetesen fognak ezek megszólalni. Szóval ez egy különleges ilyen gasztrokulturális élménynek mondanám igazából, mert ilyet nem nagyon lát, hallhat a kedves hallgató néző, és vagy zeneszerető, úgyhogy február 22-én ez várható.
Oké, szuper, Kunstbistró tehát.
Amúgy egy koncerten hány hangszer cserélgetsz, vagy hogy mennyit használsz?
A Hauser esetében ott egy hangszeren játszom végig, saját koncertjeimen 2-3 hangszert váltogatok, igen.
Aha. Érdekes, jó, oké.
Oké, köszönjük, sok mindent próbáltunk besűríteni ebbe a 9 percbe, annyi minden történik veled, hogy bombáztunk kérdésekkel, nagyon köszönjük, hogy beugrottál hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
A déli tánysában majd hallhattok még Zolbertről, ő volt a vendégünk, mi meg elköszönünk?
Igen, hát ránézésre, bizony. Most azonnal. Ja, ne nézegesd, hanem köszönjél.
Ja, azt hittem, hogy bezárod a kultmogú robotot, és utána kívánok nagyon szép
most
napot mindenkinek.
Mondod? Tényleg.
Na.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Na most már
ugye, hát ez a rendje ennek, hogy megköszönjük a hallgatók figyelmét.
Nyertél, ezt én néztem be.
Így van, holnap ismét Millás reggeli fél héttől ilyeneket szoktunk mondani, és persze szoktunk nagyon szép napot is kívánni, ezt tesszük most is mindenkinek. Sziasztok!
Véget ért a mesemára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.